Biztonságot csak tőled kapok. Újjá így teremtesz, sebem ápolod. Boldogság, hogy ott van otthonom. Atyám, két kezedben teljes az öröm, ajándékodban gyönyörködöm. Tékozlóként éltem, tárva most karod, hűtlenségem nem hánytorgatod. Atyám, két kezedben bátran sírhatok. Fájdalmaim hordozott, tudom. Ott fönn a kereszten áldó két kezed, bűneimmel én szegeztem fel. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram. Oltalmadban rejtsd el sorsomat. Amen. A Cselekedetek könyve 10. fejezetét keressük meg. Megnyílt ház ajtaja. Krisztus előtt. Közben mondanám, hogy az öreg papot hogy megszégyeníti Isten. Az András fiunk a legtöbb vasárnapi igehirdetés közben egyszer-kétszer mondja, hogy akinek van Bibliája, nyissa ki. De nem szoktunk hozzá, hogy visszük. Tehát ha én nem prédikálok, én se szoktam vinni. És az utóbbi időben már olyan kényelmetlenül éreztem magamat, hogy most, hogy minden második, harmadik Isten tisztelete viszem magammal a Bibliát, és gyorsan lapozom. Jó, jó keresztény szokás, ahol ezt gyakorolják a gyülekezetben, és nem felekezethez kötött, tehát csak nyugodtan tessenek bevezetni, mert sokszor segít abban, hogy jobban tudjunk figyelni Isten szavára. Tehát a Kornéliusnak a háza népéről van benne szó, meg Péter küldetéséről. Élt Cézáreában egy Kornélius nevű férfi, az úgynevezett itáliai csapat századosa. Egész házanépével együtt kegyes és istenfélő ember volt, aki sok alamizsnát osztott a népnek, és szüntelenül könyörgött Istenéhez. Ő egy délután 3 óratájban, látomásban tisztán látta, hogy az Isten angyala bemegy hozzá, és megszólítja: Kornéliusz. Ő pedig rátekintett, és megrémülve kérdezte: mi az, Uram? Erre az angyal ezt mondta neki: imádságaid és alamizsnáid emlékeztetőül feljutottak az Isten elé, most azért küldj embereket Joppéba, és hívasd magadhoz azt a Simont, akit Péternek is hívnak. Ő egy Simon nevű tímár vendége, akinek a háza a tengerparton van. Miután az angyal, aki vele beszélt, eltűnt, előhívott 2 szolgát, és egy istenfélő katonát azok közül, akik állandóan mellette voltak. Ezeknek mindent elmondva elküldte őket Joppéba. Másnap, amíg ők úton voltak, és a városhoz közeledtek, Péter déltájban felment a ház tetejére imádkozni. Közben azonban megéhezett, és enni kívánt. Amíg az ételt készítették, rémületbe esett, és látta, hogy az ég megnyílik, és leszáll valami nagy lepedőhöz hasonló, amely 4 sarkánál fogva ereszkedett le a földre. Benne volt ebben a föld mindenféle 4 lábú és csúszómászó állata, és az ég mindenféle madara. Ekkor hang hallatszott: kelj fel, Péter, öld és egyél. Péter azonban így szólt: semmiképpen nem, Uram, mert soha nem ettem semmi közönségest vagy tisztátalant. De másodszor is szólt hozzá a hang: amit az Isten megtisztított, azt te ne mondd tisztátalannak. Ez pedig 3 ízben is így történt, és azután az egész azonnal felemelkedett az égbe. Amikor pedig Péter azon tűnődött magában, hogy mi lehet ez a látomás, amelyet látott, azok a férfiak, akiket Kornéliusz küldött Simon háza után érdeklődtek, kérdezősködve, megálltak a kapu előtt, és bekiáltva érdeklődtek, hogy ott van-e szálláson Simon, akit Péternek is hívnak. Amíg Péter a látomásról elmélkedett, ezt mondta neki a lélek: íme 3 férfi keres téged, kelj fel, menj le, és eredj el velük, semmit ne tétovázz, mert én küldtem őket. Péter tehát lement a férfiakhoz, és így szólt hozzájuk: íme én vagyok az, akit kerestek. Milyen ügyben jártok itt? Azok így feleltek: Kornéliusz százados, igaz és istenfélő ember, aki mellett bizonyságot tesz az egész zsidó nép, egy szent angyaltól azt az utasítást kapta, hogy hívasson téged a házába, és hallgassa meg, amit te mondasz. Erre Péter behívta, és vendégül látta őket. Másnap aztán velük együtt útra kelt, és a joppéi testvérek közül is vele tartottak néhányan. A következő napon megérkeztek Cézáreába, Kornéliusz pedig összegyűjtötte rokonait és legjobb barátait, és úgy várta őket. Amint Péter be akart lépni, Kornéliusz eléje ment, lábához borult, és imádni akarta. Péter azonban felemelte, és így szólt hozzá: állj fel, én is ember vagyok. Amikor beszélgetve bement vele, sok embert talált ott összegyűlve. Ekkor így szólt hozzájuk: tudjátok, hogy tiltott dolog zsidó embernek idegennel kapcsolatot tartani, vagy hozzá bemenni. De nekem Isten megmutatta, hogy egyetlen embert se mondjak szentségtelennek vagy tisztátalannak. Ezért el is jöttem vonakodás nélkül, amikor értem küldtek, most pedig hadd kérdezzem meg, miért küldtetek értem. Ekkor Kornéliusz így szólt: 4 nappal ezelőtt, körülbelül ebben az órában, délután 3 órakor imádkoztam, és íme egy férfi állt meg előttem fénylő ruhában, és azt mondta: Kornéliusz, imádságod meghallgatásra talált, és alamizsnáidról megemlékeztek az Isten előtt, küldj el tehát Joppéba, és hívasd át Simont, akit Péternek is hívnak, Ő Simon Tímár házában van, megszállva a tengerparton. Nyomban elküldtem tehát hozzád, és te jól tetted, hogy eljöttél. Most tehát mind itt vagyunk az Isten színe előtt, hogy meghallgassuk mindazt, amit rád bízott az Úr. Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta. Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik. Ezt az igét küldte Izrael fiainak, amikor békességet hirdetett Jézus Krisztus által, ő a mindenség ura. Ti tudjátok, mi történt kezdve Galileától egész Júdeában, azután a keresztség után, amelyet János hirdetett. A názáreti Jézust felkente az Isten szent lélekkel és hatalommal, és ő szerte járt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, aki az ördög igájában akik az ördög igájában vergődtek, mert az Isten volt vele. Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit ő tett a zsidók tartományaiban és Jeruzsálemben. Őt azonban fára feszítve megölték, de az Isten harmadnapon feltámasztotta őt, és megadta neki, hogy láthatóan megjelenjék, de nem az egész népnek, hanem csak azoknak a tanuknak, akiket előre kiválasztott erre az Isten. Nekünk, akik együtt ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból. És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot arról, hogy ő Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. Róla tesznek bizonyságot a proféták mind, hogy aki hisz ő benne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer. Míg ezeket a szavakat mondta Péter, leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az igét. És elámultak a zsidó származású hívők, akik Péterrel együtt jöttek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szentlélek ajándéka. Hallották ugyanis, amint nyelveken szóltak és magasztalták az Istent. Akkor megszólalt Péter. Vajon megtagadhatja a vizet valaki ezektől, hogy megkeresztelkedjenek, akik ugyanúgy megkapták a Szent Lelket, mint mi? És úgy rendelkezett, hogy keresztelkedjenek meg Jézus Krisztus nevében. Ők pedig megkérték, hogy maradjon náluk néhány napig. Amen. Kedves testvérek, Isten tudja, látja, hogy mi van az emberek szívében. Mielőtt idejöttünk, akkor is pontosan tudta, hogy miben vergődünk, mitől szenvedünk, tudta, hogy mire van szükségünk. És Isten gondoskodik arról, hogy aki fölfelé néz, és ez a fölfelé nem térben van, tehát aki az Istent keresi, akinek a szívében megszületik az Isten félelem, az megkapja mindazt, amire szüksége van. Hiszen az Isten félelem önmagában még nem adja meg az embernek azt, amire szüksége van. Jó dolog az Isten félelem. Szükséges az Isten félelem. Mielőtt bennünk megszületne az Isten iránti mélységes tisztelet, és az a tisztelet melletti rettenés, és egyfajta vágyakozás Isten után, amíg ez nem születik meg bennünk, mi nem fogjuk megérteni az evangéliumot. Tehát az Isten félelem nagyon nagy kincs, tulajdonképpen ezzel kezdődik az ember hitrejutása, hogy elkezdje tisztelni az Istent. Különös dolog, hogy ez a Cornélius így van, hogy imádkozott Istenhez. Nem az van, hogy az Istenéhez imádkozott, mert mielőtt megismerte a zsidókat és az egy Istent, azelőtt nyilván volt néhány istene. Hát a római birodalom területén százával voltak istenek, híresek meg nem híresek is. De ahogy ott élt a zsidók között, valami abból a tisztaságból, ami az istenfélő zsidók életében volt. Abból, hogy ők komolyan vették az Isten szavát, hogy akartak tiszták lenni. Valami megragadta. Lehet mondani, hogy megragadta Isten, de őnek is kellett ehhez valami olyan az életében, hogy nyitottá tette magát Isten előtt. És az Úr gondoskodott róla, gondoskodott arról, hogy megkapja azt a legnagyobb kincset, amire az embernek szüksége van, a földi élete békéjéhez, reménységéhez és az örök élethez is. Valamikor pár évtizeddel ezelőtt érdekelt nagyon, hogy pogány országokban hogy terjedt az evangélium. És jó pár olyan meghökkentő történetet olvastam, hogy megy a misszionárius, mondja az igét, és aki ül és hallgatja, az olyan, hogy csak éppen el kellett, hogy mondják neki, mert föl volt készülve vagy készítve arra, hogy mindent megértsen. Nagy kincs, amikor egy-egy területen több ilyen ember vágyakozik arra, hogy az igazságot megismerje és befogadja. Ma már egy kevert világban élünk. Ebben a kevert világban egyesek siratják, hogy nincs benne az Európai Unió preambulumában, hogy Európa keresztény. Szeretném elkeseríteni, aki így szokott gondolkozni, soha nem volt Európa egészében keresztény. Hát az azt megelőző ezer esztendő minden babonája, minden démoni praktikája, hát itt nyüzsgött ebben az országban, hozzátenném, hogy aminek egy részét sajnos a kereszténység is alkalmazta a saját tevékenységében. Mert ha valaki nem tisztán, világosan, csak az Isten igéje mellett marad, akkor rossz dolog történik vele. Nem attól leszünk Isten előtt tiszták, hogy ilyennek születünk, hanem annak, hogy megbocsátja a bűneinket, és tiszta szívvel vágyunk arra, hogy minden Isten szerint történjen az életünkben. És meg vagyok győződve arról, hogy aki erre vágyik, az meg is kapja. És így közlekedhetünk ebben a világban természetesen valva, hogy mi bűnös emberek vagyunk. Ez a felkészített szolga engedelmes szolga. És itt most nem Cornéliusról van szó, hanem Péterről. Egy ízig-vérig zsidó férfi, aki kígyót békát sose elvett. Aki tudta, hogy mi a tiszta és mi a tisztátalan, mi a szent és mi a szentségtelen. És mielőtt őt Isten elhívta a halászatból, hogy emberhalász legyen, akkor is ízig-vérig Istennek tetszeni akaró életet élt. Nyilván ezért van bátorsága mondani, hogy nem. Hogy Isten mond valamit, és azt mondja Istennek, hogy nem. Hogy nem eszem meg azt, amit látok. De Isten nem hagyja felelet, magyarázat nélkül, amit el akar valakiben végezni. És itt a magyarázat csak ennyi. Amit Isten megtisztított, te azt nem mond tisztátalannak. És biztos, hogy egész úton motoz benne, hogy átlépni egy pogánynak a küszöbét, Úristen, ahogy ma mondani szokták, ez rosszabb, mint az érettségi, jobban fél tőle az ember, de Isten meggyőzi Pétert, hogy egyformának tekintsen minden ember, hogy nincs különbség. És itt szeretném elmondani az én hitbeli épülésemre szolgált, amikor Évával beszélgettünk, hogy ő elmondta a gondját, én elmondtam a megoldást, és amilyen örömmel fogadta, hogy az Úr hogy akarja őt helyre tenni, és mi a dolga, az már az én hitemet építette. Tehát annyira nincs különbség, hogy ki volt az apánk vagy az anyánk, ugye az én gyerekeim elmondhatják, hogy apám kétszeres pásztor, mert lelki is, de azelőtt kecske volt, ugye ez történt az ebédnél, hogy... Hát ez egy nagy, nagy rang. De hogy ezzel a ranggal, nem a kecske pásztorsággal, hanem a lelki pásztorsággal mennyi ember él vissza ma is. És lesz tisztátalanná. És alkalmatlanná arra, hogy az Isten országát hirdesse. És hogy sikeres legyen, rákényszerül arra, hogy mindenféle manipulatív eszközt felhasználjon, mert fel kell mutatni, hogy milyen eredményes a munkája. A felkészített szolga az, aki engedelmes Isten előtt. Péter a felkészített szolga, aki feladja a vallásos meggyőződését. És olyan jó lenne, ha most, aki tudja magáról, hogy vallásos, gondolkozna azon ma meg holnap még, hogy mi az a vallásos meggyőződése, amit nem kell magával vinni innen. Mert néha belerázkódik az ember abba, hogy valaki tud Isten dolgairól, hallott Jézusról, de mindenek fölé emel valamilyen vallásos szokást, valamilyen dogmát, valamilyen tant. Anélkül, hogy komolyan kezdeni vizsgálni a Szentírásban, hogy amit olyan fontosnak tart, az jó vagy nem. Ha a Biblia alapján kiderül, hogy az tényleg fontos, akkor tartsa meg. De ha a Biblia mást mond, akkor meg fel kell adni. Nem járhatjuk hívőként, keresztényként végig úgy az életünket, hogy azt gondoljuk, hogy a különféle filozófiákat és vallásokat össze lehet elegyíteni, és az a leghumánusabb dolog, hogyha nem vitatkozunk senkivel, ha toleránsak vagyunk és mindent befogadunk. A tolerancia az egy nagyszerű dolog. Amíg a másik emberre úgy tekinthettek, hogy őt is megmentheti Isten. És türelmesen meghallgatom, akármilyen zűrtséget beszél. És nem nevetem ki, komolyan veszem őt. De azt nem tehetem meg, hogy feladom azt a felismerést, hogy a világteremtő hatalmas Isten az ember megmentésére elküldte a fiát, és senki más nem küldött el, hogy a világ megváltója legyen. Egy utat ad Isten az embernek. Jézus az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat a mennyei atyához, csak Jézus Krisztus által. Tehát aki nem ismeri Jézust, már nem, nincs abban a helyzetben, mint Cornelius. Mert igazi Isten ismeret Jézus nélkül nem lehetséges. Az emberek egy része helyes Krisztus ismeret és rajta keresztül Isten ismeret nélkül elábrándozik, hogy milyen csodálatos Isten mindenkit szeret, tehát azt csinálok, amit akarok. A másik része meg retteg, mert egy olyan Istent lát maga előtt, aki ítélni fog, tényleg, ez igaz, hogy fog ítélni, csak az ő személye és ítélete közé odaállítja a keresztet. És ezen át ismerjük meg a világteremtő és majd ítélő Istent, hogy ott van a kereszt. Ez a felfoghatatlan, hogy az egyszülött gyerekét halálra adja, hogy sok megmentett gyermeke legyen ebben a világban. Ezért is kell igazából a bűnt nagyon-nagyon komolyan venni. Széchenyiről olvastam egy regényszerű élettörténetet, hogy meglehetősen kicsapongó életet élt, de mi jó katolikus mindig gyónt utána. Hát testvérek, el ne higgyétek, hogyha valaki paráznaságban él, és minden nap megbánja, és holnap is paráznaságban él, akkor ő helyes úton jár. Hát ilyen nincs. És Isten nem akarja elrontani senkinek az életét, meg az örömét, meg a boldogságát. Csak arra az útra helyezi, ahol igazán, félelem nélkül lehet boldog. Ahol nincs kiszolgáltatva olyan indulatoknak és vágyaknak, amikkel egyszer majd maga se tud mit kezdeni. Mert ne higgyétek, hogy a pedofília az úgy születik, hogy valaki megszületett pedofilnak. Akik a interneten, a világhálón keresik, hogy milyen érdekességeket lehet találni. Egy olyan folyónyi, mint a Mississippi, ömlik be a szenny a szobájukba, az agyukba, meg a szívükbe. Sokszor vagyok hálás azért, hogy én nekem nem most kell kisgyerekeket nevelni. De ugyanakkor azt is tudom, hogy amikor mi neveltük őket, akkor is arra kellett megtanítani őket, hogy tanuljanak meg kikapcsolni televíziót, falhoz vágni egy könyvet. És most is azt gondolom, hogy miközben figyelemmel kísérjük őket, meg kell tanítani, hogy minek mi a következménye az ember életében. Mert nem gondol arra, hogy mivé válhat azon az úton, ahol elindul. De a sok erejét vesztett férfi, és sok nő, hallottam valakitől egyszer a válását mondta el, hogy hogyan történt. Ez már régebben volt. 30 évvel ezelőtt még csak televíziót lehetett nézni. Felesége elaludt mellett, ő meg bekapcsolta és nézte a pornófilmeket. Erre a felesége felébredt, és sírógörcsöt kapott. Hát nem csoda. Jól megfertőzött világban vagyunk, Isten azt mondja, hogy szentek legyetek. Hát úgy annyira szentek, mint a mennyországban leszünk, annyira nem tudunk lenni. De ha nem vesszük észre, hogy mi van körülöttünk, ha nem vesszük észre, hogy megcsapott valaminek a szele, hogy valamint tovább gondolkoztunk egy szemvillanásnál, mint amennyit gondolkozni kellett volna. Valamit tovább néztünk, mint ahogy nézni szabad lett volna. Hát álljunk meg Isten előtt, töredelmes és bűnbánok szívvel. Olyan rendkívüli ebben a történetben, hogy Cornelius nem határozza meg Péternek, hogy mit akar tőle hallani. Mondd el, amit az Úr rád bízott. És higgyétek el, ha így ültök igét hallgatni, hát sok dolog történhet természetesen. Történhet az, hogy így várjátok az ige hirdetést, és megszületik bennetek a gondolat, hogy a lelkipásztorotok nem azt mondja, amit kellene. Nem azt mondom, hogy a kritikai képességünket kell elővenni, hogy megvizsgáljuk, hogy jó, most a jó alatt, hogy helyesen, hogy igeszerűen prédikál-e az ige hirdető, vagy nem. De nagy baj, ha nem vesszük észre, amikor nem úgy prédikál. És ha van elég hitünk és bölcsességünk és szeretetünk, az is nagy baj, ha nem mondjuk meg neki. Hogy nekem olyan gondolataim támadtak, hogy és kerestem az igében, hogy hol van ez benne, én nem találtam meg, amit mondott. Aztán vitassák meg. Ha szeretjük, ezen keresztül a gyülekezetet is, szeretjük a lelkipásztort is, segítünk kimenekülni abból, ami rossz az életében. Nem vég nélküli vitákra gondolok, meg nem olyan dolgokra, ahol nem olyan egyszerű egy pengével ketté vágni, hogy ez igen, ez nem. De hát, ha nem ismerjük az igét, nem tudjuk megkülönböztetni azt, hogy mi az, ami nem felel meg Isten igényének. És ezért áldom az Urat Lutherért, aki nekem megtanította, hogy a Bibliából tudod meg, kicsoda Jézus, és Jézus Krisztus által érted meg a Szentírást. Tulajdonképpen ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. És ha kérdőjeleim vannak az ige olvasás közben, én azt nyugodtan feltehetem. Tehát hangzik a Krisztusról szóló ige hirdetés mégpedig nagyon-nagyon jól, mert nem életidegen prédikációt mond Péter, hanem az egész Júdeában, Samáriában, Galileában hallották, hogy mit csinált Keresztelő János. Keresztelő János ténykedése az legalább akkora szám volt ezekben a tartományokban, nem is tudom, most egy híres sportolót mondjak, na mondjuk itt volt a két napig legalább még emlékeztünk rá, a Forma 1 itt volt Budapesten. Az országban mindenki tudta, vagy figyelt, vagy nem, de hogy ez van, ezt tudta. Sok mindenki nem foglalkozott azzal, hogy Keresztelő János, meg hogy lefejezték, meg hogy mit prédikált, meg összegyűltek a zsidók, vagy nem gyűltek, de hallott róla. És valami olyan dologra hivatkozik Péter, amiről Cornelius meg a házanépe hallott. És azonnal mondja, az, amiről ti hallottatok, az a valóság, és arra a Jézusra kell nézni, akit az Isten olyan hatalommal küldött ebbe a világba, akinek a szavára, a hatalma által a démonok kimentek a megszállott emberekből. Olyan hatalma és szeretete volt, hogy segített a nyomorultakon. És elmondja azokat a dolgokat, amikre ma mindenki ráharapna, mert ha nyomorult vagyok és kisegítenek, akkor jaj, de jó. Ha valami sötét dolgok történnek velem, és lefelé húznak, és úgy érzem, hogy élni se kell, és már magam gondolkozom azon, amiről tegnap este az ige hirdetésben hallottunk, hogy ki kell lépnem ebből a világból, én eldöntöm, mert semminek nincsen értelme. De hogy ne, ebből megszabaduljak, hogy ne legyek depressziós, ne legyek skizoid, ne legyek ilyen, ne legyek olyan, ezért az ember időt, fáradtságot és pénzt nem kímélve rohan, hogy megszerezze. És most jön a fő üzenet. Ha valaki ebben akar részesülni, akkor nézzen Krisztus keresztjére, akinek az egyetlen olyan kivégzett ember, akinek a kivégzése az ő számára se tragédia. Mert amikor egy rablógyilkost kivégeznek, az az ő számára tragédia, másoknak öröm. De Jézus önmaga számára is ezt tartotta a legfontosabb küldetésnek, hogy engedelmes legyen. Gondoljátok el, hogy valamiben, valamihez úgy érzitek, nincs erőtök. Képtelenek vagytok egy lépést megtenni. Akár hitbeli lépést, akár etikai lépést, bármit. És elétek jön a Gecsemáné kertje, ahol Jézus gyötrődik és kínlódik. És kérje az Atyát, Uram, ne kelljen nekem ezt megtennem. És ti is imádkoztok, hogy ne kelljen arra elmenni. Vagy ne kelljen elhagyni valami rossz szokást, ami nem csak szokás, hanem rossz. De ha leborultak Isten előtt, és azt mondjátok, én mindenben azt az utat követem, amit te mondsz, Uram. Hát nem hagy erő nélkül titeket. Az én magam számára történő megfogalmazásban így hangzik ez, amikor az ellen imádkozom, amit szeretnék. Valamit nagyon akarok, de kérem, Uram, ne engedd, hogy meglegyen. Hanem az történjen meg, amit te akarsz. Nagy áldások forrása ez az ember életében. Világosan tesz tehát Péter bizonyságot arról, hogy egyedül Jézus Krisztus az Úr, és hogy nincs más evangélium. A galáciai levélben olvassuk, de ez a keresztények között egy olyan elterjedt mondat, hogy Németországban egy hívő közösség csoportosul e köré, a mondat köré, hogy nincs más evangélium, tudnék nem adatott más név, amely által megtartatnánk, mint a Jézus Krisztus neve, mert érzik, látják, hogy tör a sátán arra, hogy a gyülekezetekből, az Isten hívő népe életéből kivonja Jézust, és aztán minden vallásos szokás megmaradhat. Az már nem fogja zavarni az ördögöt. Csak mi leszünk rosszul tanulni. Amit most elmondok, előre is kérem a katolikus testvéreknek a bocsánatát, de azért merek beszélni, mert én mérhetetlenül tisztelem Máriát. Számomra a hitben a leghatalmasabb, aki csak valaha élt a Földön. Akihez Isten elküldi Gábriált, és azt mondja, te vagy az, aki által a megváltó eljön a világban. Egy szűzlány, várva, hogy milyen következménye lesz ennek, aki ismeri a Bibliát, tehát azért a lányok is ismerték a Bibliát a zsidók közül, nem csak a fiúk, tudja, hogy mi Istennek a terve, és hogy egy világméretű isteni tervbe, hiszen ha Ábrahámról tudott, akkor tudta, hogy az ígéret nem egyszerűen Ábrahám vérszerinti leszármazottainak szól, hanem rajta keresztül a Föld minden népe áldást nyer. Hogy egy világ méretű programnak, egy világot megmentő programnak ő legyen a kiválasztottja, ehhez olyan óriási Isten iránti tiszteletre és hitre volt szükség. És ennyit mond, legyen a te beszéded szerint, amit te mondsz, az történjen meg velem. És amikor az Úr Jézus már elkezdte hirdetni a megtérést és a mennyek országát, 3 évig csak erről beszélt. Térjetek meg, itt van a mennyek országa közöttetek. És hivatkoznak arra, hogy milyen nagyszerű dolog lehet a te anyádnak lenni. Mondják Jézusnak. Akkor Jézus azt mondja, az az én anyám, és azok az én testvéreim, akik követnek engem, egy másik helyen, akik cselekszik az Isten akaratát. Hogy mi történt Máriával vagy az egyházzal, amikor megszűnt a nyomás, az üldöztetés, amikor jutalmazták azokat, akik megtérnek az egyházba, akkor szépen vitték az isteneiket. És boldogok voltak ezek a pogányok, mert mégiscsak van anya Isten a keresztényeknek is. És az egyház gondolkozás nélkül azt mondta, ami tegnap elhangzott, a népszava Isten szava, hát micsoda botrány. Hát a népszava nem Isten szava. Az Isten szavához kell mérni a népnek a saját gondolatait. És ma olyan kortörténetietlen filmeket készítenek Máriától, amitől minden zsidó és nem zsidó hajaszál az égnek merett volna, hiszen egy nőnek Izraelben, a zsinagógában elkülönített helye volt, nemhogy kiállt és oktatta ki a férfiakat olyan mondatokkal, amiket elvesznek Jézustól, Mária szájába teszik, és mondatják vele. És nem értik, hogy miért van olyan sok mélyen megrokkant lelkű ember. Vagy olyanok, akik tulajdonképpen nem élnek benn egészen ebben a világban, hanem mint akiket megbabonáztak. De hát meg is. Akiknek elcsavarták az agyát. Akik olyan dolgok fölött ábrándoznak, aminek semmi értelme nincs. Nem mondom, hogy nem visz sehova, mert a pokolba visz. Tehát valahova visz. Megszólal még Mária azon a bizonyos történeten kívül, amikor elfogadja, hogy Isten őt választotta ki, hogy a megváltó édesanyja legyen. Azt mondja János evangéliuma szerint, amikor a lakodalomban van, és elfogy a bor, amit mond Jézus, tegyétek meg. Tehát megszólal, és Jézusra mutat. És az egyház nyomorúsága, hogy ma már annyi mindenkire mutat, és nem a katolikus egyház az egyetlen, ahol látjuk ezeket a hibákat, hanem az összes keresztény felekezet minden csoportjába be akarja vinni az ördög azokat az embereket, akik Jézustól elfordítják az emberek tekintetét, és olyan fülcsiklandó, vagy nem tudom milyennek nevezzem, ötleteket, tanácsokat adnak, ami kíváncsiságot kelt, ami elvonja Jézusról a figyelmet. És akkor már a sátán szemébe az az ember jó helyen van. Csak Isten szerint nincs ott, ahol lennie kellene. Tudom, hogy sokszor katolikus kollégákkal is beszélgetünk róla, már aki hajlandó meghallgatni, hogy ahogyan sokan neki mennek Máriának, az mély sebet ejt a szívükben. De amikor az ember azzal kezdi, hogy nincs a hitben, aki ekkora feladatot kapott volna, és mi ezt nem felejtjük el, igaz, hogy évente ezt csak egyszer ünnepeljük, és akkor is Jézust karácsonykor, de azért nem felejtjük el. És akkor kezdi Isten nyitogatni egyik másiknak a szívét, meg a szemét, meg a lelkét. Hát kiről beszél Isten? Mit hirdet maga Isten? Miről beszélnek a próféták, és mi van az új szövetségben? Az az Isten szava, az az Isten kijelentése. És nézzük meg a Jelenések könyvének, azt gondolom, hogy nem véletlenül van a legvégén, hogy aki ehhez hozzátesz, vagy elvesz belőle. És csak tényleg gondoljunk bele. Ha meg lehetett volna oldani, hogy egy Mózes megváltja a világot, mert kiváló képességű férfi volt, az egyiptomiak összes tudományát ismerte, azt is tudta, hogy zsidó, akkor Isten nem küldte volna el Jézust. Ha Ézsaiás, aki mindent tudott Jézusról, mindent, ha elég lett volna, hogy ő tudja és beáll, és ő akár áldozattá téve magát, megmentheti a világot, akkor az Atya nem küldte volna el a fiút a világ üdvözítésére. És a Biblia egyértelmű tanítása, hogy Jézus az egyetlen. Ő a világ megváltója, üdvözítője. Hogy engem megszabadítson a bűntől, az örök haláltól, a gonosz hatalom uralmától. Ha valaki azt gondolja, hogy Jézusnak szüksége van arra, hogy segítsünk, akkor semmit nem ért az egészből. Mert mi a lényege a Krisztus áldozatának? Hangosan. Így van, a tökéletesre gondoltam elsősorban. Ő az egyetlen, aki nem követett el bűnt. Ha a bűn a halál, akkor nincs közöttetek senki, aki fölállhatna, és azt mondaná, hogy tudok segíteni Jézusnak, mert én még megérkeztem. Nincs közöttünk senki olyan, aki ne szorulna bűnbocsánatra. Legyen egy kicsit talán megszégyenítő is számunkra Cornéliusnak a története. Hiszen mi beszülettünk egy olyan országba, ahol a kereszténységnek mégiscsak van ezer esztendeje. Ezer éven áthangzott az evangélium. Sok minden nem volt benne mindig rendben, de mégiscsak ebben az országban meg lehetett Istent ismerni Jézus Krisztus által. Hogy van-e bennünk ennyi nyitottság, készség arra, hogy Isten szavára figyeljünk. És itt az isteni kegyelem csodája. Nem nézi Isten, hogy honnan jöttél, ki vagy, mi a neved, mi a származásod. Amikor beszélgetünk arról, hogy Isten nem személyválogató és küld minket, hogy a felismert igazságot képviseljük ebben a világban, biztosak lehetünk abban, hogy akivel beszélünk, ha ő valóban akarja ismerni Isten akaratát, és arra vár, hogy a követ elmondja, amit az Úr rábízott, azt nem a közvetítő, de Isten megmenti. Tehát visszatérek az elejére, aki a vallásos eszméket, amik nem Isten szerint valók, itt tudja hagyni ennek a hétnek a végén, azt Isten megmenti. Aki mindent, amire Isten rámutatott, hogy változtass, hagyd el, és megteszi, azt Isten megmenti. Az vele megy el, vele indul a hazafelé vezető úton. Befejezésül még a bizonyságtételünkhöz szeretném elmondani, hogy mennyire fontos komolyan venni, hogy nincs más dolg, mint Jézusról beszélni az emberek előtt. Arról, amit Jézus cselekedett. Egyrészt, amit elmondanak az evangéliumok, ami benne van a Bibliában, másrészt, amit emberek életén már látunk, hogy Jézus hogyan formálta át őket. Egy Stanley Jones nevű misszionárius 1880 valamikor született, és 1974-ben halt meg, azt hiszem, tehát viszonylag kortárs misszionárius volt. Indiába kapott Istentől küldetést, hogy hirdesse az evangéliumot. És elég különös társadalom lehet ez az indiai társadalom, mert sok mindenkinek adnak szót, hogy mondja el a gondolatait és az üzenetét. És egy nagy egyetemnek a legnagyobb csarnokába hívták meg Stanley Johnt igét hirdetni. És úgy tűnik, hogy azok az egyetemi tanárok felelősséget éreztek, hogy mit hallgatnak a diákok és az emberek az ő egyetemükön. Tehát volt egy elnök az asztalnál, egy hindu, és még jó páran ültek, és hallgatták Stanley Johnnak az ige hirdetését. És a elnöklő professzor fölállt, és azt mondja, hogy ez egy egészen különös Jézus, akit mi most látunk. Jöttek már ide emberek, és beszéltek Jézusról, és Jézus eljött Indiába, de jöttek vele a kereskedők. Aztán már ezen nem volt olyan nagy hangsúly, megint jött Jézus Indiába, de jöttek vele a katonák. Aztán megint jött Jézus Indiába, és jöttek vele a diplomaták. Te vagy az első, hogy látom, Jézus egyedül érkezett hozzánk. Egy hindu embernek a bizonyságtétele. És ezért a csoportbeszélgetésben hivatkoztam a kamalezóra, meg mondtam, hogy bennem régen megfogalmazódott, hogy azért semmit nem vagyok hajlandó tenni, hogy valakit evangélikussá tegyek, mert attól még elkárhozik. A mi bizonyságtételünknek nem az a feladata, nem az az üzenet, hogy elmondjuk, hogy az evangélikus egyház milyen nagyszerű, mert két nap alatt kiábrándulhat belőlünk, és mondanám, talán nem is olyan nagy csoda. A mi dolgunk, hogy hirdessük a Krisztust, és neki van hatalma arra, hogy némelyeket a mi gyülekezetünkbe küldjen. És ha valaki rááldozott 20 órát, hogy egy embert megtérítsen, és bevigye az evangélikus gyülekezetbe, és meglátja a baptistáknál, vagy a reformátusoknál, akkor ne robbanjon fel a feje, hogy mit dolgoztam érte, és mégsem lett belőle evangélikus. Mert Isten ilyen feladatot nem bír. Én nagyon szeretem az egyházamat. Nagyon szeretem, és rengeteg fájdalmat okoz persze, de akkor is szeretem. Olyan ez, mintha a gyerekeink rosszat tesznek, és nagyon fáj, hogy rosszat tettek. Tényleg a Krisztust kell hirdetni. Nincs más evangélium. Ezt nagyon-nagyon komolyan kell venni. Az nem mindegy, hogy milyen lélekkel. Tehát amit többször megemlegettem már a héten, hogy mi le akarjunk győzni valakit, hogy elmondhassuk, hogy én térítettem meg. Hát iszonyú melléfogás, rosszabb. Magunknak is, meg a másik embernek is ártunk vele. Hogy mi lesz belőle? Az én bizonyságtételem lehet megmenekülés és áldás, és lehet ítélet is. Még csak az se a dolgunk, hogy mérlegeljük, hogy most olyan jó gondolatokat tudtam neki elmondani, és mégse fogadta be. Isten segít minket, minél hosszabb a bizonyságtétel éveinek a száma a hátunk mögött, annál több tapasztalatunk van arról, hogy hogyan érdemes közeledni emberekhez. Körülbelül 8 vagy 10 évvel ezelőtt jött egy fiatal pár, hogy szeretnék, hogy megeskessem őket, de a mennyasszony nincs megkeresztelve. Mondom én, még lehet. Megszólal a mennyasszony, rendkívül szigorúan és visszautasítóan, de én nem akarom. Jó. Hát kérde a hőlegény, akkor is megesket minket, ez egy megkonfirmált is. Olykor templomba járó fiatalember, ahogy mondom neki meg, hát azért én tudok imádkozni, hogy Isten áldása ott legyen az életükben, tudok igét hirdetni, tehát azért természetesen igen. Mondom, van egy-két kritérium, amire nekik kell válaszolni, én nem dönthetem el. Van három kérdés, de az elsőre elhiszem, hogy felelni tudnak, szereted a melletted állót, és ez a hívő, meg a nem hívő egyaránt képes válaszolni. Hogy őszinte vagy nem, az természetesen nem mindig lehet szondázni. A második kérdés, hogy a házasságukat Isten igéje szerint akarják élni. Ez még nem hitbeli kérdés. Miután sok alkalommal találkozunk egymással, megértik, hogy Isten mit tanít a házasság helyes menetéről. És ha azt mondja, én ugyan nem hiszek, de amit a Biblia tanít a házasságról, az nekem tetszik, mert azért ugye ilyenkor mindig fölteszem a kérdést, kedves Lívia, ugye az jó, ha Isten azt mondja a Tamásnak, hogy legyen hűséges. Hát persze, az első rábólintás a beszélgetés során, mert mindig van egy kis feszültség, hogy mi lesz még ebből. Minden esetre még abban is benne volt, hogy elmondja az esküt, mondom neki, ez nem könnyű, de hát az eskünek úgyse az a lényege, hogy bizony Isten, hanem hogy veled képes vagyok megtartani, Uram. Megvan az esküvő, megszületik az első gyerek, jönnek, hogy jó volna, ha megkeresztelném, mondom, jó. Megkeresztelem a gyereket, nagy ritkán lehet látni a férfit, az apát, a férjet templomban. Komoly hivatása van mindkettőjüknek. És nem olyan régen, pár hete szól a telefon. Megszületett a második. Ó, de jól mondom, Isten áldja meg mindnyájukat. És akkor úgy mondom, hogy közben Istenre gondolok, ez nem egy ilyen úgy noviszlát vagy valami, hanem egy imádság. Zoli bácsi, valamit még szeretnék mondani. Amikor szült Lívia, akkor elhatározta, hogy meg akar keresztelkedni. Tehát higgyük el, hogy az elhintett mag nem hiába való. Hogy Isten szereti ezt a világot, és meg akarja menteni az embereket. Ne engedjünk annak a kísértésnek, hogy mi hány embert juttatunk örök életre. Tudom, egyet sem, egyikünk sem, soha. Nem is fogunk. Nem is ez a feladatunk. Ránk az van bízva, hogy azt a csodát, amit velünk tett Isten, elmondjuk másoknak. És nem lesz tévedés a beszédünkben, ha hűségesen naponta olvassuk a Bibliát. Ha egyszer Isten azt mondja, hogy ő egyetlen közben járót küldött, akkor ne keressünk egy másikat. Ki az út az Atyához a Biblia szerint? Jézus. Akkor szabad utunk Jézushoz van. És Jézus által állhatunk meg az Atya előtt. És aki mást mond, hát ne higgyetek, hát a Biblia az Isten szava, nem amit fél holdkóros, meg egész holdkóros emberek kigondolnak, hogy bemanipulálják az embereket, hogy bebújgyolálják valami ködös, valami szürke, még akkor is, ha rózsaszín. Hát a kör az akkor is veszélyes. Nem tudtam, mentetek-e már közös úton autóval, amikor az egyik elválasztó sávtól a másikat nem lehet látni, az ember megáll, bekapcsolja a villogót és sétál egy kicsit az út szélére is, hogy még mindig az úton van-e. Mert ennek a világnak a ködösítője azért dolgozik. Amíg Jézus végső ítéletét nem tartja meg, addig számítani kell rá, hogy dolgozik. És aki Krisztusban van, annak van hatalma, hogy lásson. Azt hiszem, hogy azzal a fohásszal, vágyakozással kell Jézus elé menni, amivel Bartimeus. Lehet, hogy másért jöttetek, volt elgondolásotok, hogy mit szeretnétek, de Bartimeus válasza jó. Add Uram, hogy lássak. Amen.
Jézus, te égész ég, tündök fényű még, legszentebb énneke, te földön ég. Benned a írgalom, erőd magasztalom,
az életem. Mi